Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Pohászkodjunk, kedves testvéreim, emeljük szívünket az Úrhoz. Ó, megtartó, kegyelmes Istenünk, édes jó atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hogy a hétnek a közepén, az esti órában eljöhettünk ismét Te hozzád. Jöttünk, mert hiányoztál, Urunk. Hiányzott az, hogy dicsérjünk Téged. Hiányzott az énekszó. Ó, Urunk, mi jó nekünk itt lenni a Te házadban. Ó, megtartó jó Urunk. Mégis tudjuk és látjuk, hogy nem vagyunk méltóak a Te tiszteletedre. Hiszen oly nagy vagy Te, oly szentséges vagy Te Istenünk, ami emberi szánk alkalmatlan a Te dicséretedre. Kicsinek érezzük magunkat melletted, Urunk. De mégis eltölt bennünket az a szívbeli bizodalom és reménység, amit Krisztus által kaptunk, hogy hiába vagyunk ilyen kicsik, Krisztus mi életünk halt meg. Mi érettünk ment a keresztre, ő általa van nékünk feltámadásunk, Istenünk. Ó, Uram, kérünk, hogy bocsásd meg vétkeinket, amit elkövettünk a mögöttünk lévő héten. Kértük vasárnap is a Te bűnbocsánatodat. Ám ha magunkban nézünk, akkor látjuk, hogy hányszor és hányszor vétettünk már azóta is Te ellened. Hányszor és hányszor vallottunk talán szégyent, hányszor és hányszor volt harag a mi keresztény szívünkben. Ó, kegyelmes Istenünk, bocsáss meg nekünk, és vezess tovább most. Ó, Uram, mutasd meg magadat ismét nekünk a Te igéden keresztül. Engedd, hogy lássunk úgy Téged, ahogyan a Zsoltáros látott, hogy amit ő neki kijelentettél, azt mi is átélhessük, mi is megjegyezhessük, és a mi életünket ezáltal szebbé és jobbá tudjuk tenni, egyedül a Te nagy neved dicsőségére. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg a mi szívünk alázatos esedezését. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, ahogyan szól igéje a 99. Zsoltárból, a 99. Zsoltár mind a 9 verséből. Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek. Kérubokon trónol ő, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, magasan fölötte van minden népnek. Magasztalják nagy és félelmes nevét, mert szent ő. Hatalmas király vagy. Szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltasz Jákobnak jogot és igazságot. Magasztaljátok Istenünket, az Urat. Boruljatok le lába zsámolja előtt, mert szent ő. Mózes és Áron, papokkal együtt, Sámuel és akik nevét segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt nekik. Felhő oszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit, és a nekik adott rendelkezést. Urunk Istenünk, Te válaszoltál nekik. Megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Bizonyára még mindnyájan emlékeztek gyerekkorotok történeteire, arról, amit esetleg szüleitek, nagyszüleitek meséltek nektek, még talán elevenen élnek a népmesék elmétekben, még talán, ha bibliai történeteket hallottatok, azok is még mindig újra a fületekbe csengenek. Voltak olyan történetek, amelyek hősökről, voltak olyan történetek, amelyek akár egy-egy királyról szóltak. Én még a mai napig is emlékszem a Mátyás királyról szóló meséknek, még elevenen él az emlékezetemben. A most felolvasott Zsoltár is egy történet. Még hogyha elsőre nem is tűnik az imént említett történetekhez hasonlónak. Ez a történet egy mennyei királyról szól. A mennyei királyról, ami Urunk Istenünkről. Műfaját tekintve azért is tartozik ez a Zsoltár a király Zsoltárokhoz, mert Istenről beszél, de úgy beszél Istenről, mint királyról. Királyi tulajdonságokkal ruházza fel, így látja az Istent. Úgy látja, mint egy királyt, aki ül a trónján, onnan országol, és az a feladata, hogy igazságot tegyen, hogy gyakorolja a jogosságot, akik elé mennek közben járul, azokat meghallgassa és eldöntse az ő ügyüket. Milyen ez a király, testvéreim? Milyen királynak mutatja be a mi kegyelmes Istenünket ez a Zsoltár? Az Úr lelkének segedelmével nézzünk most bele ebbe a Zsoltárba, és lássuk meg, hogy milyen király a mi Istenünk. Rögtön az első három vers a mennyei trónus mutatja be. A Zsoltáros ebben a három versben igyekszik a világ elé tárni azt, hogy az Úr uralkodik, és nem csak az országa felett, hanem az egész világ felett. A következő mondatokkal pedig még jobban megerősíti, hogy itt nem földi királyról van szó, hiszen e világi királyra nem lehetne azt mondani, hogy magasan van mindenek felett, minden nép felett. Ezzel a jelzővel egyetlen földi király sem lehetett volna illetni, még abban az időben sem, és nem lehet ebben az időben sem. És ezután arra inti az embereket, mindezt tudva, hogy magasztalni kell ezt az Istent. Inti őket, hogy ezt a magasságos Istent bizony magasztalni kell. Testvéreim, akik itt voltak a múlt vasárnapi istentiszteleten, azok talán még emlékeznek arra, amikor nagy tiszteletű úr feltette a kérdést, hogy ki az Úr a háznál? Ki az Úr a te házadnál? Ki az Úr a mi házunknál, a mi életünkben? Nem engedünk-e uralmat e világi kísértésnek, pénznek, hatalomnak? Bízom benne, hogy akik ezt akkor hallottuk, már mindnyájan elgondolkoztunk erről, és hogyha mi már ezt átgondoltuk, mi már felismertük, hogy Isten az Úr az életünkben, és igyekszünk is e szerint élni, akkor ez a Zsoltár ehhez még hozzátesz valamit. Ehhez még azt teszi hozzá, hogy e Zsoltárnak több jelentése van. Nem csak felismerni ezt az Urat, hanem a szerint is élni. Ahhoz az elhatározáshoz eljutni, hogy őt magasztaljuk. És ez a magasztalás mellé még társul az, hogy nem elég megnyugodni ebbe. A Zsoltáros, amikor felismerte, hogy Isten az Úr az életében, a népekhez fordult. Ő megértette, hogy ki az Úr a háznál, mekkora hatalommal uralkodik, de ezt ő nem tartotta magában. Hiszen ebből a Zsoltárból olvasuk, hogy figyelmezteti őket, hogy reszketniük kell ezelőtt az Isten előtt. Mert ő nem győzhető le földi fegyverekkel. Ő nem olyan király, mint a többi földi király, aki ma még fent, de holnap lent. Nem olyan király, aki elbukhat. Jól lehet, nem parancsol a Zsoltáros. Nem felszólító módban szól, hanem csak mesél. Csak elbeszéli ezeknek az embereknek, hogy milyen is az Isten. Nem támadóan közelít, hanem ezeket a súlyos szavakat mégis csendben, békességgel mondja meg ezeknek az embereknek. Vajon, szeretett testvéreim, mi itt a 21. században készek vagyunk-e így megnyilvánulni? Abban a világban, ahol nem csak Istennek a mindenek felett való uralmát tagadják, hanem szinte az emberek nagy része a puszta létét is tagadja, vajon készek vagyunk-e a Zsoltáros módján Isten nagyságával szembesíteni a világot? Az, hogy ő az Úr, ő az, aki uralkodik, nem csak ezen a földön, hanem a mi életünkben is. Nem támadólag, hanem határozottan. mint az ő katonái ebben a lelki harcban, ami folyik ebben a világban. És bevallom őszintén, hogy ez talán a legtöbb hívőnek nehezére esik. Mert mindnyájan féltjük testi épségünket, de gondoljunk csak arra egy olyan helyzetre, amikor vigasztalunk valakit. Amikor valakit éppen szerencsétlenség ért, talán nem tartozik a mi közösségünkhöz, talán nem tartozik a Krisztus testéhez, talán még nem ismeri az Istent, akkor mi, akik a Krisztusban vagyunk, el tudjuk-e neki mondani, hogy az Úr az, aki uralkodik. Aki miatt te bajba kerültél, az Úr azok felett is Úr. Mindenek felett hatalma van. El fogja hozni majd ő az ítéletét. Nyugodj meg, és higgy abban, hogy az Úr az, aki uralkodik. Hogyha tovább haladunk, a negyedik verssel folytatódik ez a tróntermi jelenet. A zsoltáros eddig emberekhez szólt. Eddig próbált szólni azokhoz az emberekhez, akik még talán nem ismerték fel Istennek az uralkodását, ám most Isten felé fordul. Változik egy kicsit a hangnem. Itt már Isten kezdi el dicsérni. Ahogyan láthattuk, egy jellegzetes tróntermi cselekményt ad elénk az ige. Mégpedig azt a cselekményt, amikor a király ítélkezik, és amikor a király irgalmasságot gyakorol. Ehhez joga van. Mint ahogyan talán ismerjük a világi ítélkezésből, amit hát manapság nem királyok végeznek, hanem bírók. Szabadok ezek a bírók az ítélethozatalban, és a bírói szabadság megengedi nekik a kegyelmet is. A zsoltár nem csupán azt az oldalát mutatja be Istennek, amikor ő minden népet maga alá vet, nem csak azt az oldalát, amikor ítélettel sújtja a bűnös világot, hanem azt, amikor igazságot szolgáltat, azt is, amikor kegyelmét gyakorolja. Mert az Úr szereti az igazságot, és szereti azokat is, akik ezt az igazságot gyakorolják. És ami engem nagyon elgondolkoztatott, az az, hogy a zsoltáros szerint Isten állapítja meg, hogy mi a helyes. Nem azon gondolkoztam el, hogy ez tényleg így van-e, mert tényleg ő az egyedül jogosult arra, aki ezt megállapítja, de mégis a zsoltáros részéről micsoda lemondást tükröz ez. Milyen alázat kell hozzá, kedves testvéreim, hogy lemondjunk valamiről, hogy lemondjunk az igazunkról, hogy lemondjunk arról, hogy mi diktáljuk, hogy mi a helyes ebben a világban. Mert amit jónak vélünk, amit mi jónak látunk, abból talán még készek vagyunk törvényt is csinálni. És talán megsértődünk, hogyha valaki ezeket nem tartja be. Ha valaki nem igazodik ahhoz, amit mi kitaláltunk, amit mi kigondoltunk. De talán a mi igazságunktól keményebben, ám mégis észrevétlenül média, az utcai reklámok, minden igyekszik azt mutatni, hogy mi a helyes. Mi a helyes ő szerinte, és igyekszik ezzel megtéveszteni nagy tömegeket. Megmutatják, hogy mi a divat, megmutatják azt, hogy a fiataloknak mit kell követni, sőt, megmutatják azt is, hogy az idősebbeknek mi a helyes irány. Hogy mi az ő szerintük helyes irány. Szinte íratlan szabályokká, íratlan törvényekké váltak már mára. Akár keletről, akár nyugatról beáramló szokások, divatirányzatok. És a hétköznapokban talán mi is igazodunk ehhez. És ami a legfájdalmasabb, hogy szinte nép tömegeket tudnak ezzel manipulálni, és tudják elhitetni velük, hogy mi az igazság, tudják elhitetni, hogy mi a helyes életmód. Ezzel ellentétben mi, szeretett testvéreim, akik Isten ígéjét hallgatjuk és hirdetjük, akik igyekszünk az Isten ügye érdekébe, talán még a saját igazságunkat is háttérbe szorítani, hogy az Úr által helyes lettet hirdessük, vajon ha mi így teszünk, hány ember hallgat meg minket? Hány ember fogadja be azt, amit rajtunk keresztül, te rajtad és én rajtam keresztül, az Úr helyesnek lát, helyesnek mond, és üzenni akar a másik embernek. Hogyha te odaállsz és megmondod a véleményedet, azt, amit te megtanultál az Isten igéjéből, azt, amit az Úr világossá tett neked, akkor lehet, hogy menekülnöd is kell lesz. Lehet, hogy csak megvetnek, de lehet, hogy még arcul is ütnek azért, mert mást mondtál, mert az Isten igazságát mondtad. De ne csüggedjünk, testvéreim, ne gondolkozunk azon, hogy helyes-e ezen az úton járnunk, ne gondolkozzunk azon, hogy le kellene térnünk az Isten által kijelölt útról, még hogyha csábít is a világ, ha csábítanak is a világi irányzatok, legyen ott mindig szívünkben az az ige, melyet Máté evangéliumában olvasunk, amikor az Ebedeus fiak az Úr jobbjára és baljára akartak ülni, és amikor ott elhangzik ez a pár szó, hogy de ne így legyen köztetek. Ne legyen így közöttünk, kedves testvéreim. Ha tovább megyünk ebben a Zsoltárban, akkor Izrael történetének három kiemelkedő alakjával találkozunk. Azokról az emberekről beszél, Mózesről, Áronról, Sámuelről, akik segítségül hívták veszedelem idején az Istent. Segítségül hívták az Urat, és az Úr válaszolt is nekik. Az ő segélyhívásuk nem futott ki a végtelenbe, hanem volt, aki ezt meghallja. Volt, aki ott volt annak a képzeletbeli telefonnak a végén, és meghallgatta őket. Ami közös ebben a három emberben, hogy nem csupán magukért imádkoztak, hanem az egész közösségért imádkoztak. Abban, amelyben ők éltek, amelyben ők is szenvedtek a közösség bűnei miatt, és amelyért ők készek voltak minden egyes baklövés után újra az Istenhez állni, az Istenhez szólni. Az Úr meghallgatta őket és válaszolt. És ezeknek az embereknek az volt a reakciója, hogy megtartották Isten rendelkezéseit és intelmeit. Megbocsátott nekik Isten, de a nép bűnét nem hagyta büntetés nélkül. Történeti kitekintést tesz a Zsoltáros. Bizonyára ismerjük, kedves testvéreim, az egyiptomi kivonulásnak néhány részletét. És azt is tudjuk, hogy ez a vándorlás folyamatos lázadással járt. Isten népe mindig elégedetlen volt. Mindig valamit másként akart, mint ahogy az Úr azt ott engedte nekik. Mindig igyekezett egy kicsit más irányba menni, mint amit az Úr kijelölt számukra. Lázadtak, mert elcsüggettek. Elfogyott mindig kis időre az ő bizadalmuk az egyigaz Istenben. És a nép vezetői, Mózes és Áron mindig közben járt ezért az elcsüggedő, ezért a bűnbe eső népért. És az Úr pedig mindig meghallgatta ezt a közben járást. Egészen végig velük volt a lázadás ellenére. Segítette őket tovább, ám az elkövetett bűnt mindig megbüntette. Hiszen csak egyet mondjak, 40 évet kellett várakozniuk. 40 évet kellett keringeniük a pusztába, hogy megtanulják végre, kicsoda az Isten. Kicsoda a gondviselő Isten, akikben ők mertek nem hinni. Akiknek elszállt a hitetlenségük Isten iránt. Itt ezt a gondviselést hozza elénk a Zsoltáros. Szinte a Zsoltáros előtt van, lelki szemei előtt látja, hogy Mózes és Áron lélekben leborulnak a mennyei király trónusánál. A mennyei király lábainak zsámolyánál borulnak le, ezért a népért, amely oly sokszor bűnbe ment. Látja a Zsoltáros ezt a képzeletbeli tróntermet, és látja, hogy ebben a trónteremben kérlelik az Urat, bocsássa meg népének vétkét. És azt is látja, ez a zsoltáros, és látjuk mi is, hogy ez a király, könyörülő király. Megkegyelmez újra nekik, nem halnak meg, bár el kell szenvedniük a büntetést. Feltettem magamban a kérdést, hogyha mindez földi király előtt zajlott volna, akkor vajon mi lett volna a következménye? Egy földi király vajon megkegyelmezett volna-e lázadó népének? Minden bizonnyal még azokat is lefejezte volna, akik ezért a bűnös népért készek voltak közben járni. Ám látjátok, testvéreim, ennyivel másabb a mi királyunk. Az a mennyei király, akiről itt a zsoltárban szó van, akinek a trón termében most mi is beléphettünk. Mert aki, még ha meg is bünteti a ma élő népét, tudnunk kell, hogy emellett mégis szereti. Mert az Isten szeretete, higgyétek el, testvéreim, sokkal, de sokkal nagyobb, mint az ő büntetése, amelyet ideig, óráig el kell szenvednie az embernek. Lehet, hogy a mai világ borzalmait, a sokszor embertelen és szívtelen körülményeit Isten büntetésének tartjuk, melyel sújtja a mai magyar népünket, talán régi, talán mai baklövéseiért. De azt ne feledjük, hogy az a király, aki tulajdon fiát nem sajnálta feláldozni népéért, annak nagyobb a szeretete. Nagyobb a szeretete, mint a büntetése, szeretett testvéreim. Mekkora nagy volt ez? El sem tudjuk képzelni, csak élő hittel elfogadni. Szeretett testvéreim, a zsoltáros által újra eszünkbe juthatott ezen az istentiszteleten, hogy ki az Úr a háznál, és kinek kell ezután az Úrnak lennie a mi szívünk házánál, ha még nem volt az. Újra érezzük, hogy egyedül Istennek szabad uralkodnia, neki szabad királyi uralmat gyakorolnia a mi szívünkben és életünkben. Az ő igazsága szerint kell élni, és nem szabad a mi általunk helyesnek vitt dolgokat összetéveszteni az ő általa is jónak látotta. Mindig keresni kell, hogy ő mit lát jónak. Ezért fontos, hogy napi kenyerünk legyen a Biblia. Végül nem csak úgy láttuk, mint népeket maga alá vető királyt, hanem olyan királynak is láthattuk, aki meghallgatja közben járókat, akik akár népéért mennek oda, akár saját bajuk miatt. Sőt, mi, kik az Új Szövetség népe vagyunk, tudjuk, hogy nem csak meghallgatja a hozzáfordulókat, hanem meg is váltja őket az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Ó, felséges Istenünk, édes jó atyánk! Köszönjük, hogy ezen az esti órán is itt lehettünk, hogy hallhattunk a te igédről. Ó, Úrunk, légy te az életünk királya! Ha eddig más volt a mi szívünkben, ha eddig más akart uralkodni, Úrunk, kérünk, hogy vedd el. Légy te a királyunk! Hiszen te kegyelmes király vagy. Tudjuk, hogy nem hagyod a bűn büntetés nélkül, ám mégis nagyobb a te kegyelmed. Mégis nagyobb a te szereteted, mert te szereted az embert. De nem akarod az ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Ó, felséges Istenünk, látjuk, hogy sokszor a világi dolgokat, a világi divatot, azt, amit a világ diktál, talán fontosabbnak tartjuk ideig, óráig, mint a te akaratodat. Kérünk, hogy bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg, hogyha mi is olyan trendeket igyekszünk követni, amelyeket a nagy világ diktál, és amelyek talán ellentétesek azzal, amit te elvársz tőlünk, szerető jó atyán. Kérünk, hogy légy és maradj velünk ezen az estén. Áld meg szeretteinket, áld meg a mi hozzátartozóinkat. Kérünk, hogy légy ezzel a gyülekezettel, ennek minden tagjával, kicsinyeivel, nagyjaival. Légy ennek pásztoraival, áld meg minnyájunk szolgálatát. Ó, felséges jó úrunk, kérünk, hogy maradj velünk az éjszakában. Őrizd meg bennünket az éjszaka sötétjétől, és engedj bennünket új reménységgel, új napra ébredni holnap, és hogy mindenki tudja végezni az ő maga feladatát. Add áldásodat mindnyájunk életére. Ami megváltó Úr Jézus Krisztusunkért kérünk, hallgasd meg a mi szívünk alázatos esedezését. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezeknek utána áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.